Evangélium a 10. részéből, a 17. és a 18. versből olvassuk. Ezt találjuk itt az evangéliumban. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Érdekes végig gondolnunk mindenek előtt azt, hogy mikor is hangozhatott el ez az ige. Érdekes lett számomra is, és utána lapoztam egy kicsit, és némely tudósok, teológusok szerint bizonyára, ez mondjuk nem kell olyan nagy kutató munka, az utolsó évben, valószínűleg 31-ben hangozhatott el, ősszel, télen, valamikor október után ez a beszéd, és pedig Jézusnak a jó pásztorról szóló tanítása végén. Fontos jól megértenünk azt az üzenetet is, hiszen a pásztor képét a Közel-Keleten nagyon sokan szerették a hatalmasok közül magukra alkalmazni, mióta világ-világ a politikai vezetők jótevőként akarnak mindig megmutatkozni. Adnak valamit, néha kiderül, hogy annál egy kicsit többet el is vesznek, és mire fölébrednek a megajándékozottak, addig benne vannak valamilyen helyzetben, amiből esetleg bosszusan próbálnak ismét kikapaszkodni. Szóval mióta világ-világ, a politikai vezetők szeretik magukat pásztorként ábrázolni. Az ókorban több dombormű is készült uralkodókról, akik nyakukban bárányjal mutogatták magukat. És az ókori költészetben is gyakran jelennek meg a pásztordalok. A gondos törődés, a gyöngéd szeretet jelképe is a pásztor a nyájait, a juhait terelő juhász, de most a mai igényben egy olyan pásztor áll előttünk, aki inkább a Dávid féle farkasokkal, medvékkel küzdő pásztornak a képében jelenik meg. Talán nem járunk messze a valóságtól, hogyha a farkasban a római anyafarkas, nőstény farkas képét is felfedezzük. Bizony, van Jézus tanításának egy ilyen éle is. Nem akarok semmiképpen politizálni, nem mintha ez olyan nagyon távol lenne tőlem, de ugyanakkor szeretném azt is megjegyezni, hogy soha nem légüres térben hangzanak el Jézus tanításai. És soha nem szabad elfelejteni, hogy milyen korban él az ember. Nem szabad azt képzelnünk, hogy 2000 évvel ezelőtt vagyunk, és ott ülünk Jézus lábainál. Mert akkor is, ha ez történne, akkor is lelkünk tele volna azokkal a kérdésekkel, hogy akik éppen uralkodnak, Pilátus, Kajafás, vagy a helyi megbízottai a római hatalomnak egyik gyöngébb és erőszakosabb kiskirály, mint a másik. Vajon azok miért tehetik azt, amit akarnak, miért uralkodhatnak a népen, Herodes Agrippa is például. Amikor Jézus a jó pásztorról szóló tanításában azt mondja, hogy akik előtte jöttek, azok latrok, azok nem igazi pásztorok, minimum béresek. Legény Kajafásra is gondolhatott éppen. Te tolvajok és rablók. A görög vesztesz szó szerepel ott, aminek a latin latró a megfelelője. Ebből lett a lator. Augustinus is beszél arról, hogy ott, ahol megszűnik, fölfüggesztődik a jog, ott a latrok kezdenek uralkodni, ott latorság van. Így jellemzik Pilátus tevékenységét is abból a korból, hogy erőszakoskodás, rablás, kivégzések sorozatban. Ezzel éppen Herodes Agrippa is egymás ellen is áskálódtak. Ezek a derék férfiak a 31-ben éppen kivégeztek valakit Rómában, és mindenki ész nélkül próbálta elhatárolni magát az illetőtől. Egyik nagyobb gazember volt, mint a másik, fosztogatták a népet, és erőszakoskodtak rajta, ahol nincs igazság, ott az állam már csak rabló banda, mondja Augustinus. Hát ilyen világ volt akkor, amikor Jézus önmagáról kezdett beszélni. Föltűnik az elemzőknek, hogy itt egyre többször kezdődnek Jézus szavai így, hogy én vagyok. Én vagyok. Ézsaiás jut eszünkbe, ahol az Úr így szólal meg, hogy én vagyok, és én voltam mindig, akire számíthattatok, mielőtt bármi megtörtént volna, vagy a halmok kialakultak volna, én vagyok. Ez az én vagyok, ige, nagyon sokat mondó, sokat sejtető. Miközben vannak a perc emberek, akik erőszakossággal, mintha egy örökké valóságra gyűjtenének, úgy halmozzák fel a javakat, úgy veszik el mások elől az életnek a lehetőségét. Ők perc emberek, ők mulandók, én vagyok, mondja Jézus. De ez az én vagyok nem azt jelenti, hogy velük versenyzek ebben az erőszakosságban, mert nem lehet másképpen. Az igazsággal, a joggal nem lehet olyan helyzetbe kerülni, amilyenben Pilátus volt, vagy amilyenben Agrippa, vagy éppen Kajafás és a többiek kerültek, az csak erőszakkal megy, csak a gyengék elnyomásával megy. Igen, ha valakinek sokkal többje van, mint amire szüksége van, az azért lehetséges, mert a világnak egy nagy része éhezik és szomjazik. A világnak egy nagyon jelentős része, és ne menjünk messzire, Magyarországon 1,5 millióan vannak, mély szegénységben 4 millió ember, nagyon-nagyon szerényen, nagyon szegényen él, és 1,5 millión belül gyerekek ezrei éheznek, soha nem laknak jól, nem tudnak hetente sokszor egy alkalommal sem főtt ételt enni, ezt iskoláinkban a szegény megyékben nagyon jó nyomon tudjuk követni. És nem mindenki van ebben a helyzetben. Vannak olyanok, akik hihetetlen pénzeket tüntetnek el, vonnak be a saját ellenőrzésük alá, hogy a maguk hatalmát minél tovább biztosíthassák. És ez nem volt másképp Jézus idejében sem. És mondom, nem engedhetjük el fejünk felett, vagy fülünk mellett azokat a jelenségeket, amelyek hatására ott akkor Jézus ezeket az igéket mondta. Én vagyok a jó pásztor. Az én vagyok kezdetű igék. Mert olyan nagy volt a kontraszt azokkal szemben, akik a hatalmat akkor ott a kezükben tartották, és akik szerettek volna pásztorként tetszelegni a nyáj előtt. És mindig későn vette észre a nyáj, hogy csak a gyapja és a húsa fontos az alkalmi pásztorok számára. És ezek után a jó pásztorról szóló szakasz végén mondja hirtelen Jézus, ugye a 16. versben van ez a híres mondat, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Ez az egy pásztor, ez nem földi pásztor, nem lelki pásztor, hanem ez Jézus maga, tehát ő az, aki alatt, ez lehetséges itt ezen a világon, nem hiszek ebben az egy akolban, és kár is lenne ezt erőltetni erőszakkal, hatalommal összefogva, egyházi törvények segítségével megvalósítani, nem fog létrejönni. Minden bizonnyal Jézus itt a más juhaim alatt azokról beszél, akik nem férnek bele abba az aktuális, egy jól körülhatárolt karámba. Gondolkodhatunk azon, hogy ez az 1% az elveszett bárányok köre, akik különösen is a jó pásztor érdeklődésének a középpontjában vannak. Ez az 1%, amiről a 11. vers itt a fejezetben ezt mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a jókért. És ennek a mondatnak a kibontása vagy magyarázata ez a 17.-18. vers, amit én most fölolvastam. Mert bizonyára mindenki meghökkent, és azt mondta, jó, a pásztor, az igazi pásztor nagyon furcsa módon ott keleten nem a húsáért tartotta a nyájat. Már-már hobbiból, majdnem ezt mondhatnánk, hogy hobbiból tartotta a bárányokat. a gyapját legfeljebb nyírta, de az valószínűleg a báránynak sem ártott, de nem a húsáért, nem azért, hogy levágja, hogy így ilyen módon a bárány feláldozásából éljen, a jó pásztor életét adja a juhokért. Szinte felfoghatatlan az az odaadás, amivel ugyancsak ebben a szakaszban néhány verssel korábban, a 9. versben azt mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár, kiáll és legelőtt talál. Ez az én vagyok az ajtó, ezt úgy kell értenünk, hogy a jó pásztor ott fekszik a körülkerített terület nyílásában, csak rajta keresztül lehet kibe járni. A tolvajnak meg kell küzdenie vele, vagy a vadállatoknak, és ő az, aki a testével védi a juhokat, miközben aki nem ebből él, az ugyan meghatódik ettől a képtől, de mégis azt gondolja, hogy nem túl nagy ár ehhez. Mégis emberek vagyunk. Nem túl nagy ár-e az evangéliumnak az az üzenete, hogy Jézus nem csak jó pásztorrá, hanem Isten ama bárányává lesz, aki életét adja az emberért, hogy megváltsa a bűnből. Olyan gyakran vitatkoznánk Istennel, hogy miért ilyen drámai képet használ, hogy meghökkentsen és bűnbánatra indítson bennünket. Miért nem lehet ezen áldozat nélkül egy isteni határozattal, ami bűneinket megsemmisíteni? Miért kell a vér, miért kell a kifeszített szenvedés, miért kell a világ arcába világító szörnyű fény a keresztről ahhoz, hogy magunkba szálljunk, megrendüljünk és megtérésre jussunk. Ez az a miért, amire nem jön válasz, de azért értjük, és el kell, hogy fogadjuk, hogy nincs más ajtó, nincs más út az Atyához, ami számunkra, mint a jó pásztoron, az élet urán keresztül, aki önmagát adta a juhokért. Igen, e gondolatok után, miután kezdik érteni a Jézus hallgatói, hogy vannak olyanok, akik a világ minden kincsért nem adnák életüket a juhokért, de a juhokat bármikor koncként dobnák legőrültebb gondolataik sikeréért is, valaki egészen mással van dolguk. Nagyon erős ez az ellentét. Amikor az öngyilkos merényletek napirenden voltak Izraelben a védőkerítés felépítése előtt, ami valami álszent európai keresztény államaink annyit ágáltak a palesztinok alapvető jogainak a védelmében, idézőjelbe tettem ezeket a dolgokat, akkor gyakran jutott eszembe, hogy Yasser Arafat is olyan könnyedén küldte a fiatalokat halálba, de azért neki nem jutott eszébe, hogy ő menjen és végrehajtson egy öngyilkos merényletet. Neki az jutott eszébe, hogy azoknak a segélyeknek jelentős részét, amelyeket megint csak a nagyszívű, meghatott európai államok juttattak, neki azoknak egy jelentős részét külföldi bankokban helyezte el, és a halála után, ami nem öngyilkos merénylet következtében következett be, ezen volt az óriási harc, hogy ki az, aki hozzáférhet vajon ehhez a vagyonhoz, amit ő ügyesen kimentett. Hát itt van Kajafás, itt van Pilátus, itt van az összes többi korrupt vezető, aki tömi tele a zsebét, és akár naponta végeztet ki olyanokat, akik fölkiáltanak, és az emberi jogokért szólnak. És itt van Jézus a másik oldalon, aki nem akar embereket megölni, kifosztani azért, hogy ő lehessen az első számú vezető, hanem életét adja a juhokért. És ez az, ami ő hozzá vonz mindenhonnan, ami az ő tanítványává tesz engem, és ami miatt követni akarom őt, és ami miatt nem a politikai kereszténység, hanem a valóságos Krisztus követés, Jézus követés, az, ami rabulhelyt, ami inspirál követni valakit, aki életét adja a juhokért, vagy ahogy a 17. vers mondja, leteszem az életemet. Azért szeret az Atya, mert én leteszem az életemet. Emlékszünk, ugye Máté 10-ben mondja Jézus, aki elveszti az életét, én értem, azt találja meg. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki harácsol, aki mások jogait elvéve építi föl a maga birodalmát, az elveszíti az életét, és aki elveszíti, én értem. Aki követ engem ebben, hogy leteszem az én életemet, nem azért, mert nehéz az, nem azért, mert belefáradtam a hatalmasokkal való küzdelembe, hanem mert másképpen nem menthető meg a nyáj. Másképpen nem őrizhető meg a gyönge és kiszolgáltatott kisember. Csak áldozatok révén, és megint mondom, most nem azt fogjuk kutatni, hogy miért ilyen a világ. Ilyen a világ. Azért szeret engem az Atya, és azért nem szeret engem Róma, mert én nem elvenni akarom mások életét, hanem letenni a magamét. Azért nem tudunk soha egy nevezőn lenni, most Róma alatt nem a mostani Róma, az akkori pogány Rómára gondoltam, mert valaki félreértsét, nem vallási vitára gondolok éppen, hanem a hatalom és Jézus szembenállására. Én leteszem az életemet, azok elveszik a mások életét azért, hogy a hatalmukat megtartsák. Igen, ez az első kérdésünk ma, hogy szeretnénk-e, ha szeretne minket az Atya. Nagyon szeretnénk, szeress engem Istenem. És imádkozunk azért, Uram, áldj meg, Uram, ölelj meg, Uram, töltsd be az én lelkemet, szent lelkeddel. A gyengét pásztorról van persze itt, igen, szó, aki ölébe veszi a bárányt, és úgy viszi haza, olyan szép kép, Uram, védj a karjaidba engem, és szeress, de nem felejthetjük el a mondat elejét, azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet. Mondhatnám persze azt is, az is igazság, hogy ab óvó, eleve szeret engem az Atya, akkor is, ha nem teszem le az életemet az ő kezébe, tehát szereti azokat is, az elveszetteket, azokat, akik nem tudják a hozzávaló viszonyukat megfogalmazni. De itt most az öntudatos Jézusról, a szolgáló emberről, a nagykorú tanítványról van szó, arról, aki példát ad, aki tanító lesz, nem csak tanítvány, és ezért merem a gyülekezet felé is ezt az értelmét fordítani ennek a gondolatnak. Igen, akarjuk-e most már túl a megtaláltatás boldog melegén és ölelésén, akarjuk-e, hogy továbbra is szeressen bennünket az Atya, akkor tessék felkínálni neki az életünket, nem csak a bűneinket, nem arra való az Istennel kialakítható kapcsolat, hogy odaadhassam neki a szörnyű bűneimet, amik elválasztanak tőle és embertársaimtól, vagy akár önmagamtól is. Nagyon jó kísérni magunkat, rátalálva megszabadulni a bűneinktől, megérteni, hogy megbocsáttattak bűneink, és új lapot kezdhetünk az ő kegyelméből. De van egy következő lépés, a megtisztult ember, a megújult ember következő lépése, amikor immár ezt a megtisztított életemet teszem az ő kezébe. Uram, tégy velem, amit akarsz. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mondja Pál, még Saulusként a damaszkuszi úton, vagy Péter. A csodálatos halfogás alkalmával, Uram, minden szakmai szempontnak ellene mond, amit te kérsz, de a te szabadra levetem a hálót. Uram, mondd, és én teszem, én leteszem az életemet a te kezedbe. És még egy érdekes dolgot mond Jézus, igen, ez is összecseng azzal, amit Máté 10-ből idéztem, aki leteszi az életét, az felveheti, hogy van egy rendje a dolgoknak. Ahogyan az arany kinyerésének a rendjébe beletartozik a kohó, beletartoznak a maró savak, nem lehetséges az összetett anyag megkínzása nélkül, idézőjelbe teszem ezt, kinyerni a nemes fémet. Leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik dicsőségben, vagy erőtlenségben, erőben. Ezeket a képeket használja a korintusi levélben Pál, jelezve azt, hogy aki görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy minden maradjon így, ahogy van, ebben az elmúló testben, akárhogy is, dadogva is, vagy már értelem nélkül is, de ne kelljen szembesülni a halállal, az nem gondol az Úrnak erre az ígéretére, hogy aki leteszi az ő életét az Úr kezébe, az veszi fel örökkévaló életként. És a következő vers, senki nem veszi el azt tőlem. Tele a lelkem szomorúsággal és szégyennel, amiatt, hogy az elmúlt 20 évszázadban és annak a kétharmadában itt Európában így Húsvét tájékán a nagy héten annyi, de annyi pogrom volt. Sokan azzal a felkiáltással, hogy a zsidók, ami megváltónkat megölték, beverték a kirakatokat, kifosztották a boltokat, bántalmazták, hogy meg is ölték az embereket. Ugye istengyilkos népnek lett nyilvánítva a kereszténység részéről a zsidóság, és ezt a bátorítást felhasználva okoztak Isten népének annyi, de annyi bánatot az évszázadok folyamán a keresztények, és ez szörnyűséges szégyen. Pedig, és azon túl, a pediget törölöm itt, azon túl teológiailag is hibás ez a nézet, mert nem azért került keresztre Jézus, mert Júdás elárulta, mert a tömeg a maga ostobaságában, a tömeg mindig ilyen virágvasárnap azt ordították, torkuk szakadtából, hogy áldotta ki ő az Úr nevében, és körülbelül ugyanez a tömeg üvöltözte aztán a feszítsmeget is. Így szokott lenni, de vajon hiába imádkozott Jézus a kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Isten nem hallgatta meg, hanem azt mondta, hogy na ezt majd még számon kérjük a következő 20 évszázadban, és az én hűséges keresztényeim majd leverik az utódokon, akiknek eszükbe nem jutott, hogy most őket éppen, amiért a Jézus miatt bántalmazzák, akiről alig tudtak valamit. A zsidóságuk miatt bántalmazták őket, a javaik büntetlen elvétele miatt rontottak rájuk időről időre. Senki nem veszi el azt én tőlem. Én magamtól teszem le. Nem egy politikai lincselés áldozata Jézus. Nem az emberi gyávaság vagy árulás hozta őt ebbe a helyzetbe. Az Úr akarta őt megrontani, ahogy Ézsaiás 53-ban is olvassuk. Istennek ama báránya az áldozati bárány, aki magára veszi a világ bűnét. Isten akarta ezt, és Jézus így mondja ezt, ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól, hogy tegyem le az életemet. Igen, senki nem veszi el azt én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Valaki gyorsan azt mondhatná, hogy ez egyfajta öngyilkosság. Én magamtól teszem le az életemet. Igen, Jézus elmenekülhetett volna. Vannak olyan művészek, irodalmárok és filmrendezők is, akik eljátszanak ezzel a gondolattal, hogy mi lett volna, ha Jézus meggondolja magát, és mégis megalkuszik Pilátussal, Heródes utódaival és a többiekkel, Rómával. És enged annak a kísértésnek, ami útja elején érte, amikor a gonosz azt mondta, hogy neked adom az egész világot, ha leborulva imádsz engem. Lehetett volna azon az úton is valameddig eljutni, de az nem arról szól, hogy életemet adom a juhokért. Az nem arról szól, hogy keressük meg az elveszettet. Az arról szól, hogy valahol fönt a politikai és szellemi elit körében vessük meg mélyen a bugris, tanulatlan népet, és használjuk ki, és lopjuk meg, és öljük meg, ha úgy van kedvünk, vegyük el a jogaikat, nyomjuk el őket nyugodtan, és legyen Jézus is ennek a mindenkori politikai, szellemi elitnek egy tagja, és akkor valahogy megúszza. Akkor csendben megöregszik, és üldögél majd ott valamelyik kis halászfaluban, vagy akár Jeruzsálem külvárosában, néhány rajongójával, mert nem tudja úgy elrontani az ember az életét, hogy azért néhány ostoba rajongója ne maradjon, még akkor is, hogyha bűn-bűnre halmozott. De én leteszem az életemet az Atya kezében, azon az oldalon, ahol az elveszett bárányok vannak. Senki nem veszi el tőlem, hanem én teszem le magamtól. És elhangzik itt a varázsszó, ami sokakat mozgósít tülekedni a hatalom csúcsai felé. Van hatalmam. Van hatalmam, mondja Jézus. Van hatalmam. Igen. Mi az? Kérdezik. Mondd a titkot, mert mi is akarjuk, hogy legyen hatalmunk. De hát muszáj befejeznünk a mondatot. Van hatalmam letenni. Azt, mert ahhoz is hatalom kell, hogy letegyem az én életemet. Hatalmam, hogy nemet mondjak a sátán kísértésének, hogy nemet mondjak a hatalom csábításának, hogy nemet mondjak azoknak az ígéreteknek, amelyek engem is beemelnének az érinthetetlenek körébe. Van hatalmam letenni. De csodálatos ez a mondat, mert nem csak ahhoz van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és nemet mondjak a mulandó világ csábításának és az alkalmi pozíció ígéreteinek, van hatalmam ismét felvenni az én életemet. Kezdjük innen a végétől, befejezésül, hogy szeretnénk-e abban a hatalomban részesedni, vagy azt megkapni, hogy hatalmunk legyen újra felvenni az életünket. Igen, nagyon szeretnénk. Nagyon szeretnénk, hogyha nem csak ahhoz lenne hatalmunk, hogy eldobjuk, kiolcsuk az életünket, vagy feláldozzuk éppenséggel, hanem felvenni. De annak nincs hatalma az élete fölvételére, akinek nem volt hatalma ahhoz, hogy letegye az életét. Mert egy nagyon szellemes mondás a midrások közt, ami arról szól, hogy a világ összes tábornokainak nincs akkora hatalmuk, hogy egy döglött szúnyogot föltámasszanak. Pedig azt hittük, hogy hatalmuk van az egész világ felett, de egy döglött szúnyogot sem tudnak feltámasztani. Van hatalmuk ahhoz, hogy elvegyék mások életét. Nem volt hatalmuk arra, hogy letegyék a maguk életét, és így nincs hatalmuk azt ismét felvenni. Igen, Isten keresi azokat, akik leteszik az életüket az ő kezébe, keresi azokat, akik a hatalomnak ezt a másik útját járják. Jézus Pilátussal beszélgetve az utolsó pillanatokban hallja, hogy ez az élet és halál ura azt mondja, nem tudod-e, hogy van hatalmad, van hatalmam arra, hogy elveszítselek és megmentselek, és Jézus azt mondja, semmi hatalmad nincsen, csak az, amit felülről kaptál, és ezt a jóra kaptad. Másféle hatalmad nincs, nem élet-halál ura vagy. Isten áldjon meg bennünket, és erősítse meg bennünk a hatalomnak ezt a kívánását, hogy legyen hatalmam letenni az életemet az Úr oltárán, az ő ügyéért, a gyengék védelmében, a megváltás művének a beteljesedéséért, hogy felruházhasson azzal a hatalommal is, ami ahhoz kell, hogy felvegyem, hogy meghalljam az ő életre hívó hangját majd. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hogy most is tanítottál minket, szóltál hozzánk. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi jó pásztorunk, nem vagyunk vezető nélkül, nem vagyunk tanácsadó nélkül, te ott jössz velünk a mi útunkon. Köszönjük, hogy a te áldásodat adod, és tanítasz minket, segítesz, hogy megértsük azt, mit jelent az, hogy te az életedet is kész voltál feláldozni, mi értünk, hogy neked van hatalmad, volt hatalmad letenni azt. Taníts minket, hogy mi is tudjuk letenni a mi életünket a te kezedbe, és segíts minket úgy élni, hogy az kedves legyen te előtted. Köszönjük neked minden áldásodat és kegyelmedet így a húsvéti ünnepkörben. Köszönjük az örök életet, amit adtál nekünk, és köszönjük, hogy a feltámadásé és tiéd az utolsó szó. Amen.
A helyünket elfoglalva a 194. mocsére énekeljük.